Elviszem Szenthegyemre, és örömet szerzek neki, abban a házban, ahol hozzám imádkozik. Amen. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam beszédeidet. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a 112. Zsoltárt, foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, a 112. Zsoltárt. Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre, attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös, és bosszankodik, fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész. Hallottok Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy boldog életre hívsz bennünket, és ez nem a lehetetlen, nem az, amit nem tudunk úgysem megélni ezen a világon, nem olyan út, amely járhatatlan a mi számunkra, hanem olyan út, amely szabad által van vezérelve, a te áldásod övezi azt, és közelebb vagyunk annak megvalósításához, mint ahogy sokszor gondoljuk azt. Nem tehetetlenségre teremtettél bennünket, hanem arra, hogy tegyünk önmagunkért, másokért, és hogy megismerjük a te akaratodat, és ezáltal saját akaratunkat is, hogy tudjuk a jót akarni, és tudjuk megismerni önmagunkat és teremtett utunkat. Köszönjük, hogy társakra lehetünk a testvéreinkben, ebben a közösségben, hogy most nem egyedül kell megállnunk a te templomodban, hanem vannak mellettünk testvéreink, akikben láthatjuk ugyanúgy a te szeretetednek a vonzását. Köszönjük, hogy együtt hívsz bennünket most önmagadhoz, add, hogy együtt, de mégis személyesen találkozzunk veled, és tudjon a mi szívünk is erős lenni, megtanulni a félelem nélküli életet, a hit által való életet, azt a fajta bátorságot, ahogy az élet dolgait magunkra tudjuk venni, de add, hogy ne ragadjunk bele a mindennapok nehézségeibe, és most tudjuk letenni a mindennapi terheinket is, de tudjuk örömünket, bánatunkat, egész lényünket most eléd hozni, hogy semmi sem maradjon kívül a templom kapuján, hanem mi magunk valóban itt legyünk a te jelenlétedben. Így kérjük, hogy jöjj el te is közénk, és légy itt velünk, örökké való Istenünk. Amen. Máté evangéliumából olvasom Istenünk igéjét, a 15. fejezetből, a 21. verstől a 28. versig, foglaljon helyet a gyülekezet. Hát Máté evangéliumából, a 15. fejezetből olvasom Istenünk igéjét, 21. verstől a 28. versig. Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírus és Szidon területére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam, leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: úgy van, Uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus: asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Kedves testvérek, látszólag nem arról fogok beszélni, amit felolvastam, történetet, de azért mégis el fogok oda jutni. Ugye böjt időszakában vagyunk, amikor egyfajta készülésben vagyunk az Úrral való kapcsolatban, mert hogy készülünk húsvét ünnepére, lélekben és testben, és mindannyian valahol önmagunkkal, életünkkel, dolgainkkal nézünk szemben, hogyha arról van szó, hogy valami fajta lelki fényt akarunk magunkban megtalálni, akkor hát elkerülhetetlen dolog az, hogy önmagunkkal találkozunk. Tehát a bőtnek az egyik legnehezebb pillanata az, hogy ha már gyakoroljuk valamilyen szinte a lelki elcsendesedést, vagy elvonulást, vagy akár valami tápláléktól való elvonulást, vagy kevesebbet eszünk, hogy többet tudjunk. Ugye ne csak a testre gondoljunk, hanem a lélekre is, mert ennek az értelme az, hogy ne csak mindig a testedet tarts fönn, és az egész életed arról szól, hogy fönntartod testi valódat, testi szükségleteidet, és az diktálja a te mindennapjaidat, hanem most már figyelj oda, hogy van lelked is. Mert a testi valunk annyira megrészegít bennünket, ugye mindig vagy tükörben nézzünk, nem a lelkünket látjuk, hanem a testünket. Ha beszélgetünk valakivel, ott is azt látjuk, ami a szemünk előtt van, illetve a világ dolgai, most általában az anyagnak a dolgai, azok épp elég feladatot rónak ránk, lótunk, futunk, rohanunk, hogy egységben legyünk, hogy harmóniában legyünk, anyagi szinten a dolgokkal, és közben valljuk be, hogy sokszor nincs időnk arra, hogy önmagunkkal a lelki szinten harmóniába legyünk. És hát ugye az mindig egy nagy felismerése az embernek, amikor akár betegség, vagy bármi történik az életben, vagy nem is kell, hogy betegség, de hogy mint a boldogságunk, a békességünk, az egységünk, a harmóniánk elveszítésének élménye, az figyelmeztető jel. És ez azt jelenti, hogy sok esetben az is probléma, ha csak a lélekkel foglalkozunk és a testet elhanyagoljuk, de az is probléma, ha fordítva. Tehát mind a kettőnek az egységben kell lenni. Az igazi böjt értelme szerintem az, hogy test és lélek együtt tud egymásért lenni, harmóniában van, nem egymás ellen törekszenek, ki vannak békítve, és közben pedig az Istennel való kapcsolatot is, és az önmagunkkal, illetve felebarátunkkal való kapcsolatunkat is tudjuk tisztítani. És akkor, most azt mondom, nem egy szomorú ábrázattal böjtölünk, mert hát most megvontunk magunktól ezt is, azt is, meg ez sem lehet, azt sem lehet, hogy úgymond az Istennek kedvesek legyünk, hanem igazából akkor értjük meg, hogy igazából böjtnek a célja nem is az, hogy most valamitől elvonjuk magunkat, és akkor jaj, de jó lesz, amikor már nem böjtölök, és egyből öröm lesz az én szívemben, hanem pont inkább az, hogy a helyes arányokat, a helyes mértéket találjuk meg az életünkben, és a böjt eredménye vagy hatása tovább fog menni a mindennapokban, és utána meg is tartjuk ezt a fajta egyensúlyt. És tudunk e szerint élni. Ugye a lekcióban felolvasott szakasz szerint a boldogságról olvastam, hogy milyen az az ember, aki ugye boldog. Ugye az egyik fontos ismérve az volt, hogy megtalálja igazából a helyes utat az életében. Ehhez a boldog ember a Biblia szerint használja az isteni inspirációt. Használja az Istentől érkező iránymutatást. Ez neki gyönyörűség, nem azt látja benne, hogy hát az Isten megint kényszerít engem valamire, hogy hogyan éljek, hanem azt látja, hogy Isten valamire indít engem, és ebben el van rejtve az én boldogulásomnak az útja. Ugye milyen más a felvetés, vagy az egyáltalán a hozzáállás, ha én azt látom, hogy valamit Isten esetleg rám akarnak kényszeríteni, vagy az, hogy azt látom, hogy Isten ad nekem egy utat, amelyben a boldogulásomat készíti elő, és nagyon sok mindent, ugye az útjainkban készít elő Isten, és nem úgy, hogy már eleve megkapjuk az ajándékait, hanem abba készíti el, hogy járunk valamiben. Tehát folyamatokban gondolkozik az Isten. Tehát mi sokszor instant módon szeretnénk az Isten dolgait, azonnal oldoló, azonnal itt van, azonnal érezhetem, mindjárt megkapom, mindjárt megvan úgymond a megelégítetés. Ha már várni kell, ha úgymond egy kicsit hűségesebbnek kell lenni, ha tenni kell előbb azért úgymond az én részemet, hogy várjam, hogy az isteni rész megérkezzen, akkor már gyanakodunk, vagy azt hisszük, hogy Isten félreértettük, vagy nem akar bennünket Isten megáldani. Tehát, ha így nézzük, akkor a világosság, amiről Isten beszél, az a sötétségben is ragyog. Az, hogy kegyelmes és irgalmas az Isten, az egy folyamatos megtapasztalásból született. Nem egy hirtelen felindulásból az embernek, hogy egy adott pillanatában, ó, kegyelmes és irgalmas, hanem azt tapasztalta az egész életében. És így tudott aztán ő olyan életet élni, amivel ő lett a jó ember, ezt mondja a Szent Írás, az kölcsön tud adni, könyörületes ügyei törvényesen intézi, ezeket emeli ki. Tehát az életében olyan rend nyilvánul meg, most itt a bőjt és a rend kapcsolatát szeretném, hogy amikor a rendben vagyunk, akkor a rendből, az önmagunk gazdagságából, mert aki rendben van, még ha mondom, nincs is sok aranya és ezüstje, mégis van mit adnia a környezetének, az embereknek. Mert tud adni még a kevésből is, és mondhatjuk azt, még a sokból is képes adni, mert rendben van, és tudja, hogy meglátja úgymond a szükséget is, és van egyfajta belső bizonyossága, és ez nagyon fontos, hogy Isten nem csak egy külső biztonsági forrás akar nekünk lenni, hogy van Isten, akiben bízhatunk. Mert ő egészen bizonyos, mint egy bástya nekünk, és van egy pont az életünkben, ahova mehetünk, ami egy biztos pont. Hanem azt is szeretné, hogy mi magunk álljunk, most azt mondom, két lábon ezen a földön, és a vele való élő kapcsolatban mi is egyfajta biztonságban legyünk. Tehát legyen egy, most azt mondom, egy egészséges magabiztonságunk, mint ahogy ennek a boldog embernek is van egyfajta megingathatatlansága, hogy nem inog meg. Tehát nem felfúvalkodott ő, hogy ő aztán felhordja az órát, és hát semmi nem tudja őt meg nem hat rá semmi, hanem pont azt jelenti, hogy valami fajta gerincességet kapott az élete, valami fajta tartást kapott az élete. Ő is kapja a nehezeket, ő is kapta a próbákat, őnek is át kellett ezen menni, de mindezen közben acélossá vált, vagy hogy mondjam, egészé vált, magvassá vált az ő élete. És úgymond ebből képes adni másoknak is. Nem fél a rossz hírtől például, ezt mondja az ige, hogy nem fél a rossz hírtől. Ma most azt mondom, hogy erre épít a kommunikáció. Hát, ha megnézzük, hogy hogyan kommunikálnak velünk, akkor túlnyomó többségben a rossz hír van. Valamiért. Ugye a félelem megtartása az emberek életében, vagy valami fajta ennek való hódolás, egyrészt majd, hogy nem igényünk is van, hogy valamitől féljünk, ezt mondjuk a filmek is érzékeltetik, hogy mindig olyan képeket nézünk, ami valahol izgalmas, hát kicsit félelmetes legyen, mert ha nem izgalmas eléggé, vagy nem tudunk egy kicsit félni, akkor már nem mozgat meg ugye bennünket. Tehát valahol szeretjük mi ezt, de valahol meg az életünk részében úgy vált a félelem, hogy tényleg valahol mindig frusztrálnak bennünket valamivel, vagy ha nem, úgymond a média, akkor mi magunk tudjuk, vagy egymást frusztráljuk. És ez azért úgymond az életünk békességét és azt a fajta nyugodt ráhagyatkozást arra a jóra, amiben mi hihetünk, az beárnyékolja. Miért? Mert egy csomó rosszról hallunk, tudunk, gondolunk rá, följön belőlünk,
És ott van a lelkünk, hogy mi lesz, ha, meg hogy, és akkor elkezdünk aggódni, aggodalmaskodni, valamilyen módon félni. Ugye nem fél a rossz hírtől, nem fél attól, hogy majd valami rossz érkezik, mert bízik az Istenben, tehát a hit pajzsával tudom valahogy oldani ezt a belső szorongásomat. Na de ehhez ugye mondhatjuk azt, idáig el kell jutni. De el tudunk jutni, ezt akarom kiemelni, hogy te is el tudsz jutni a mindennapi, most azt mondom, edzésben, amiben vagyunk, és ebben mindenki benne van. Ha beletesszük önmagunkat, és valóban úgymond, mint ez a kánaánita asszony, odaborult Jézus elé, Uram, segíts rajtam, kérd tőle, pont azt kéri tőle, amire szüksége van, ilyen esetben ugye egy gyógyítást kér, az ő leánya számára is nagyon nagy a probléma, mert egy olyan lehetetlen helyzetben van, amikor a lánya olyan betegséggel küzd, amit ugye akkor, és ma is így gondoljuk, egy idegen lélek van, tehát egyfajta személyiségbeli, lelki problémáról van szó, amivel szemben még a mai világban is a tudomány vagy a gyógyítás is sok esetben csak áll. Tünetet enyhít, tompítja a fájdalmat, a lelki fájdalmat, vagy valahogy próbálja oldani az okokat, de nem biztos, hogy megoldást tud ráadni. Hogyha valakit, tehát ilyen esetben egy lelki gyötrelme van, itt a Szentírás azt mondja, hogy idegen lélek gyötri őt, iszonyatos nehéz helyzetben van ez az anya, illetve a leánya is, sőt, a leány lehet, hogy nem is tud segítséget kérni, rá van szorulva arra, hogy az édesanyja járjon közben, és ott van egyfajta lehetetlenség. Tehát amikor a lélekkel van probléma, mert az is nagy baj, amikor testtel van probléma, ezt is látjuk Jézusnál, hogy a testi bajokat is gyógyítja, betegségeket. De ugye amikor a lélekkel van probléma, akkor majd, hogy nem még nagyobb a probléma, mert a láthatatlan területünkön van. Nem? Azért is nehezebb a lélek dolgaiban úgymond megoldásokat találnunk, mert az az elrejtett részünk. Az el van rejtve emberek előtt is. Emberek is nehezen tudnak rajtunk segíteni a lelki problémák, főleg ha el sem mondjuk, ha meg sem nyilvánul ez és hordozzuk magunkba, akkor hogyan? Ugye? Tehát például a segítségkérés, mint motívum, az is nagyon fontos dolog. Az már egy nagy lépés, amikor valakinek, hogyha problémái, nehézségei vannak, oda megy valakihez és segítséget kér. Egyszer, kétszer, háromszor is. Mint ahogy itt a kánaáni asszonynál látjuk, hogy ő ugye többször kéri ezt a segítséget, és aztán ugye végül is megoldásra talál. De ahhoz, hogy eljussunk oda, hogy segítséget kérünk, ugye ahhoz nekünk nagyon sok kell. Sok esetben. Mert először mindenki maga szeretné megoldani a dolgait. És hát ugye a segítségkérésnek van egy olyan motívum, ebben az esetben ez a csodás gyógyulás abszolút isteni erő gyógyítja meg, de vannak helyzetek, amikor azért a segítségkérésünk mögött ott van az, hogy nekünk is még tennünk kell. Van egy ilyen, hogy átruházom a másikra teljesen az én felelősségemet, nem? Segítséget kérek, te old meg az én életemet, te mondd meg, hogy mit kellene tennem. Tehát rád terhelem, tehát én azt fogom tenni, vagy úgy szeretném, ahogy te mondod, és akkor ez is egy probléma lehet, hogy én a másikat állítom az abszolút megoldás, vagy a megoldónak, és én kihátrálok. Én tehetetlen vagyok, és én nem tudok semmit sem tenni. Ugye? Ebben a helyzetben ugye az asszony számára lényegében a hit volt az, ami a cselekvés volt. A hit. Hogy ő nem hagyta abba a kérést, még mindig kért, amikor Jézus elutasít, vagy hallgat. Elsősorban először Jézus hallgatott, utána elutasított. És az elutasítás után ott volt az a kritikus pont, hogy akkor most mi lesz. Hát ha Jézus egyszer azt mondja, hogy nem, akkor nem. Nem? Tehát van még akkor utána, hogy igen. Azt mondhatnánk, hogy ha az Úr azt mondja valamire, hogy nem, vagy Isten azt mondja valamire, hogy nem, akkor abban biztosak lehetünk, hogy ő most nem fogja a következő pillanatban megváltoztatni, nem? Mert Isten nem ember. Ugye egyszer azt mondja, hogy igen, aztán utána meg azt mondja, hogy nem. És mégis látunk ebbe a történetbe egy fordulatot, hogy a hit által Mégis megfordul ez a dolog, amire Jézus azt mondta, hogy most nem illik a gyermekek eredelét odadobni a kutyáknak, és te most ebből nem kapsz, nem kaphatsz, másokhoz küldettem, nem hozzád, akkor mégis Jézus adni fog. És ez egy titok. És ezt azért is emelem ki, mert biztos, hogy volt olyan tapasztalatunk az Istennel kapcsolatban, hogy nem kaptunk. Ugye? Hogy kerestünk, meg próbáltuk, zörgettünk, kiáltottunk, és minden, és valahogy nem az érkezett, vagy nem érkezett, vagy... És szerintem ezt is meg kell élnünk. Ezt is meg kell élnünk ahhoz, hogy igazából a tű fokán átmenjen az életünk, és egyfajta igazi hitre jussunk el, ahhoz át kell mennünk a hit próbáin is. A hit próbáján, hogy tényleg megtartjuk-e azt a fajta hozzáállásunkat, vagy azt, hogy mi változunk közben, és itt látjuk a nő esetében, az asszony esetében, édesanyja esetében, hogy hogyan változik az ő belső hozzáállása is. Tehát van egy ilyen mondat, hogy eléggé idealista vagyok, hogy ne higgyek már semmiben. Ugye ki mondhatja ezt? Ez nagyon kis paradox dolog, hogy sokszor a hitre azt mondják, hogy az egy idealizmus. Tehát nagyon hiszel valami jóba, hogy az majd úgy lesz, de hát ez csak egy ideál, és nem biztos, hogy úgy lesz. És itt ez a mondat azt mondja, hogy elég idealista vagyok ahhoz, hogy már ne higgyek semmiben. Mint egy ember, aki azt mondta, hogy én már annyi mindenbe hittem, vagy annyi mindent már megpróbáltam. Én annyi emberhez már elmentem, vagy annyiféle módszert már megpróbáltam az életemben, most már eljutottam oda, hogy most már nem hiszek. Ismerjük ezt az állapotot? Amikor hitre való képtelenség állapotába jutunk el, nem azért, mert nem akartunk hinni, és eleve mi esetleg taszítottuk ezt a dolgot, hanem azért, mert ahogy próbálgattuk, ahogy már belementünk, ott valahogy elveszítettük önmagunkat ebben az egészben, hogy hinni akartunk, és valahogy nem jutottunk el a célig. Ez a veszély fenyegeti ugye ezt az asszonyt is, most gondoljuk el úgy a történet, hogy oda ment, kért kétszer, Jézus azt mondta, nem adom oda a gyermekek eledelét a kutyáknak, és vége a történetnek. Hát ez egy iszonyatos Krisztus ismeret, nem? Találkoztam Jézussal, és ezt mondta. Akkor ezek után hogyan folytatódjon ez a beszélgetés? Babits Mihály egyik versében ezt mondja, az elveszett kincs. Ezt idézek belőle. Volt nekem egy ritka kincsem, és a nevem volt a neve, ragyogott az egész világnak, és én boldog voltam vele. Beköltöztem a nagyvárosba, hogy mutogassam kincsemet, és a városban, a tolongásban, jaj, egyszer elveszett. Azóta járom a világot, kincstelen és magamtalan, nem haltam meg, de nem is élek, elvesztettem magam. Ez a fajta életérzés, amikor elvesztettem magam, állapotba tudok jutni, ami ott, most gondoljuk el ennek az édesanyának egy pillanat alatt, ez az érzés ott lehetett. Elveszítettem most magamat, elveszítem a lányomat, elveszítem a nevemet, az életemet, a kincsemet, mert én és ő nagyon egyek vagyunk, és az én életem az az ő élete is, és ha ő nincs, akkor olyan, mintha én sem lennék. Ha valaki visszautasítja ugye a lányomat, azt a kérés, hogy meggyógyítsák, akkor olyan, mintha engem utasítana vissza, mintha én lennék beteg, mintha én lennék most a legnagyobb nyomorúságban, és annál rosszabb dolog nincs, ezt azért érezhetjük, vagy tudhatjuk, mikor valami gyógyíthatatlannak tűnik. Az egy iszonyatos teherré válhat az ember számára, hogy megoldhatatlan a probléma. És a szenvedésnek egyfajta fennmaradását látjuk, aminek soha nincs úgymond vége, vagy ha vége van, akkor a vég is rossz a számunkra. Vagy fájdalmas pont. Mi az, amit itt ugye meg kell tanulnunk, vagy megláthatunk, hogy Isten azért nem úgy működik, és ezt sokszor mondjuk, hogy kérünk, bár Jézus azt mondja, hogy kérjetek és adatik, de mégis azt láthatjuk meg, hogy Isten több, mint a kívánságaink teljesítője, és több, mint egy ellenőr, aki mindig csak ellenőrizne bennünket, hogy na megvan ez, vagy megvan-e az. Tehát sok mindennél több, a mi gondolatainknál is több. És ebből fakad az, hogy az Istennek a válasza vagy viszonyulása hozzánk lehet szokatlan. Lehet, majd ott nem késleltetett. Mert itt is arról van szó, hogy Isten segít, de késlelteti azt a segítséget. Sőt, még az is lehet, hogy az ő viszonyulásában, vagy az ő válaszában, Isten válaszában valami kemény dolgot fogunk kapni. Mint ahogy itt, ebben a válaszban, hogy nem jó a gyermekek eredelét odadobni a kutyáknak, ez egy megalázó válasz. Tehát így nem beszélünk egymással, vagy akit szeretnénk, vagy szeretnénk neki segíteni, nem? És itt az embernek egy olyan problémája van, hogy ha nem fogadnak el engem, hogy nem hallgatnak meg, és nem úgy reagálnak rám, akkor becsukódik az életem, nem? Nem fogok én még egyszer kérni. De hogy fogok? Nekem ez bőven elég volt. Sőt, egy életre elég volt ez. Mert mikor érezzük magunkat a legboldogabbnak, amikor észrevettek bennünket, ha Jézus úgy megy, hogy észre se veszi. Úgy kell a tanítványoknak szólni, hogy itt van már egy asszony, tehát itt kiabál. A Jézus a szeretet, az Atya szeretetét, aki hozzá nem vesz észre. Egy küzdő embert, aki ott be akarna jutni az ajtón. Amikor észrevettek, akkor amikor elfogadtak bennünket. Ez az asszony megtapasztalja most az első két nagy kérése után az elfogadást? Hát nagyon nem. Amikor valakihez tartozhattunk félelem és elvárások nélkül, ez a pillanat kritikus volt az asszony számára, mert itt aztán a félelme a csúcsponton volt. Hát mikor nem, ha most szorong legjobban az asszony, kiszolgáltatta önmagát, megalázza magát, kér, kétszer vissza, és akkor még ott van ebben a lehetetlen helyzetben mindenki előtt. Aztán a másik dolog, amikor mi jól érezzük magunkat, amikor nem a nehézségek határoznak meg bennünket, hanem azt mondom, a pozitív lehetőség, hogy mi ugye tudunk akkor valamit, akkor nem érezzük magunkat kiszolgáltatva. Ebben a helyzetben az asszonynak nincsen lehetősége. Nincsen más lehetősége. Egyetlen egy lehetősége van, hogy Jézust mégiscsak szóra bírja, mégiscsak tudjon rá hatni. Ugye szoktuk azt mondani, hogy várjunk majd az élet segít. Úgy tűnik, hogy ez az asszony látja, hogy az élet már nem fog segíteni. Úgy általában nem érkezik meg a segítség. Valami konkrétabb kell. Mondhatnánk azt is, hogy engedd el asszony ezt a pillanatot most. Majd jön egy másik pillanat az életedben. Sokszor alkalmazzuk ezt megoldásképpen, és lehet, hogy vannak helyzetek, amire alkalmazható is. Ezt már megint nekünk kell látni, hogy mikor van az, amikor a pillanatokat el kell engednünk, és hagynunk kell, hogy történjenek még a dolgok. Ezt talán bölcsesség kell, és látni kell azt, hogy milyen helyzetben vagyunk. És mi az a pillanat, amikor még a visszautasítást is kapok, látszólag egyszer-kétszer, nem szabad a pillanatot elmúlni, hagyni, és hagyni, hogy most minden úgy történjen, mint ahogy történik, hanem valami többre van itt szükség. Hogy még benne maradjak ebbe a pillanatban, amiből finoman engem most azt mondom, ki akarnak dobni egy lehetetlen helyzetbe, nem? Hogy akkor ez el fog menni ez a pillanat. Nincs rá megoldás, ez így volt, és ezt elfelejtjük. Tehát van egy szerep, amit mi nagyon hamar fölvállalunk az életünkben, a küzdelmet, aztán küzdünk, aztán utána azt vállaljuk fel, hogy vesztettünk, vagy azt vállaljuk fel, hogy nincs segítség. És ezek a szerepek így jönnek, vagy viszonyulások, és szépen tolódunk az egyikből a másikba. No, de itt jön a lélek jelenlétnek, az a csodálatos pillanata, amit láthatunk Jézus és az asszony életében, ami a mi életünkben is ott van a hitnek egyfajta bölcsessége, vagy lehetősége bennünk, amikor nagyon mélyről valami egészen új módon tudjuk megfogalmazni, hogy mi miért kérünk. Amiben benne vagyok én, a helyzetem, és benne van Isten is, amire most azt mondjuk el példa alapján, hogy még az Isten szíve is megindul. Megindul az Isten szíve. Ahogy kérek és ahogy hiszek, az Isten is azt mondja, hogy legyen. Legyen a te hited szerint. És mi ennek a történetnek akkor a titka? Egyrészt mondhatjuk azt, hogy az a titka, hogy az asszony mondjuk alázatos maradt, ezt is mondhatjuk, mert elfogadta. Ugye a válasz az volt, hogy nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Asszony azonban így felelt, úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Egy hétköznapi példát hoz föl Jézus, hogy hát nem jó ugye odaadni a kenyeret, a kutyáknak odadobni, ha a gyermekeket meg akarjuk etetni. Előbb nekik kell adni, az Izrael népe volt. De ugye azt mondja, hogy de hát a kutyák is kapnak a morzsákból, fölvállalja azt, belemegy abba a képbe, hogy akkor én most ebb vagyok. Elég megalázó helyzet. És azt mondja, ha én kutya vagyok, akkor a morzsának viszont hullania kell, mert a kutyák is kapnak a morzsákból. Itt Jézus személye talán ridegnek tűnhet, és nagyon kemény ez a szó, és nem a kedvenc textusunk lenne, hogy akkor ilyen a jézusi lelkigondozás. Másrészt viszont én egy másik utat is látok, ami meg segítségünkre lehet egy kemény történet kapcsán, és közelebb vihet akkor, hogy mégis miért az életünkben ezt is használnunk kell tudni, a kánaáni asszony útját, mert mégiscsak itt jutunk el valahogy az Isten igazi lényegéhez. Ha én kérek az Istentől, és mindjárt megadja, hadd kérdezzem meg, milyen változás történik az életemben. Sok esetben nem történik változás. Miért nem? Mert én kértem, kívántam, és megkaptam, és ezzel én kipipáltam a dolgot. Tehát amit mi mutatunk magunkról, most emberileg szólok magunkról, tehát először is, amit mások látnak rólam, az vagyok én, ugye? Amit mutatok magamról, az vagyok én, és van egy belső magom, aki vagyok igazából. Tehát Istennél is valahogy így van. Még egyszer mondom, tehát amit mások látnak rólam, ugye, az is én vagyok, de az egy külső kép. Amit én magamról kimutatok, az sem a teljes tökéletessége, hogy ki vagyok, de hát azt azért mutatom magamra, abban is sok minden van, és van, aki vagyok. Nézzük az asszonynak az útját. Miért megy oda Jézushoz? Mert azt hallja másoktól, hogy ő gyógyító. Tehát azt tudja Jézusról, amit mások mondtak, amit mások láttak róla, amit mások beszéltek róla. Mi volt a második, amikor még kiáltozott és szóltak a tanítványok, Jézus megmutatott valamit, mit? Azt mondta, hogy nem kell az ebek, vagy nem kell odadobni az ebeknek a gyermekek ételét. Tehát a második szinttel találkozott az asszony, hogy mit mutat Jézus. Amit Jézusról mondanak, az Jézus? Nem. Amit Jézus mutat éppen magáról egy képet, vagy valamit mond, az teljes egészében Jézus? Még nem teljes egészében, ugye? Ezt ő most mutatja, ezt mondja. Na és itt van a harmadik pont, ami lényeges, hogy az asszony elmegy egészen Jézusig. Nem akad meg, hogy mit mondtak róla, nem akad meg azon, hogy Jézus mit mutat, hanem azt mondja, hogy én most mégis veled beszélek. És tovább viszi a ez az a hit. Amikor én benne vagyok, és Isten is benne van, akkor abban a találkozásnak már úgymond Isten sem mond nemet. Mert meglátja benne azt az embert, aki fölvállalja önmagát, és az, amikor ő azt mondja, hogy én akkor ebb vagyok, és a kutyáknak is jár az a morzsa, az a pillanat, amikor az ember fölvállalta önmagát, bár ez nem egy előnyös pozíció, de vállalta magát, és vállalja azt, aki ezt mondta neki. Vállalja azt, aki ezt mondta neki, és ezt tudjuk, hogy milyen nehéz ebben a helyzetben. Vállalta Jézust. Nem ellenkezett, nem azt mondta, kicsoda, hogy te Jézus, így beszélsz velem. És nem, hanem felvállalta. És tudjuk, hogy ez egy kánaáni asszony, és van erre példa még a Szentírásban, amikor kánaáni vagy ilyen névből származó kapott volna Istentől bármit is. Én ezt már elmondtam Biblia órán. Igazából senkitől nem hallottam ezt, magam jutottam valamilyen szinten erre a felismerésre, de egy kedvenc felismerésem. Nem tudom, én logikusnak tartom, és úgy érzem, hogy ez segít is. Nem vagyok benne biztos, hogy ez egyetlen jó magyarázat, de hagyd mondjam el. Amikor Izrael ugye bemegy Kánaán földjére, és kémeket küld ki, hogy kikémleljék Izraelt, akkor elküldik a kémeket, és Józsué és Káleb az, aki visszajön, és azt mondja, hogy el lehet foglalni ezt a területet, mert itt az Úr majd minket megszabadít, bár óriások laknak ott, erős ez a nép, de mégis hittel jönnek vissza. Ez a hit története, hogy mindenki megijedt, és azt mondta, lehetetlen bemenni, nem menjünk be, mert meghalunk. És akkor Káleb és Józsué viszont azt mondják, hogy menjünk be. Káleb neve azt jelenti, hogy Eb. Káleb neve. És Káleb kánaánita volt. Az az érdekes, hogy Izrael kiválasztott törzseiből, amikor kiküldtek ugye kémeket, akkor ő nem eredeti izraelita, hanem ő kánaánita. És az ő nevének a jelentése az Eb. Ez csak egy párhuzamban, hogy ő aztán Józsuéval együtt csak Káleb mehetett be az ígéret földjére, senki más, ott 40 évig utána annak a generációnak meg kellett halni, mert nem mentek be és nem hittek az Isten szavának, nem voltak elég bátrak, nem tudták magukat megalázni, fölvállalni ezt a lehetetlen helyzetet, hogy harcolni kell az óriásokkal, vajon az Isten megszabadít-e, hanem féltek, és utána meg is haltak, nem mentek be az ígéret földjére, Káleb viszont bement. Tehát van egy példa, és ez nem biztos, hogy Jézus ezért mondta, de érdekességképpen mondom, amikor az Eb már kapott a morzsából. Aki hit, és a hit útján már megmaradt, mint például Káleb, és hitt az Istennek, az megkapta az ígéretet, a szabadítást megkapta, bemehetett. És amikor azonosult ezzel a képpel, ez az asszony, ő is erősen hit, hitt az Istennek, és hitt Jézus szavának, annak ellenére, amit Jézus mondott, és ez is egy nagy próba, hogy mi mögé tudunk-e nézni, mikor az Isten valami olyasmit mond nekünk, amivel mi megütközünk, és mögé tudunk-e nézni, és föl tudjuk-e azt vállalni, át tudjuk-e fordítani, mert tovább megy, folytatódik a párbeszéd Isten és közöttem, és abban dől el, hogy ki leszek, és mennyire látom meg az Istent, és akkor van számomra szabadulás és gyógyulás. Mire tanít tehát akkor ez a történet, hogy a bőjt idejében mi mit tanulhatunk? Hogy a bőjt az, hogy befelé vezető út önmagam és Istennel való kapcsolatból, hogy a látszatból, amit mások mondanak rólam, amit én mutatok, és aki vagyok, oda megérkezik. Ugyanígy Istennél is, amit mondanak Istenről. Igen, tudom, megyek tovább. Amit ő mutatott? Igen, azt is tudom, megyek tovább. De kell, hogy veled találkozzak. Hogy ki vagy? És ha találkozunk, akkor megtörténik a gyógyulás. És ezért van az, hogy nagy a te hited, amikor azt mondja Jézus, és legyen úgy, amit kívánod, mert találkozott Istennel, találkozott önmagával, és a kérését az Isten meghallgatja, mert nincs tévedés már, nincs félreértés, nincs úgymond akadály sem. Én és Isten, amikor együtt vagyunk, akkor ott a megoldás. Csak hát itt van a mi problémánk, hogy hogyan, miképp, meg mi már előre megmondjuk, hogy eljutunk-e idáig. Vagy abba hagyjuk. Vagy belemerülünk a saját gondolatainkba, elképzeléseinkbe, más megoldások után kutatunk. De úgy tűnik, hogy ez a megoldás, és ezt ha látjuk akkor, és alkalmazni tudjuk az életünkben, akkor elég nekünk ám az a morzsa. Azzal el leszünk. És az az életünkben, hogyha belehúl, akkor az tényleg szabaddá tud bennünket tenni. És akkor ez a fajta elveszettség állapota, amiről Babits Mihály is szólt, hogy elveszítettem önmagamat, akkor meg is találom, és az az érdekes, hogy akkor mást is tudok vinni, és mást is tudok gyógyítani, mint ahogy ez az asszony is tudott vinni mást, és meggyógyult. Isten szabadítása legyen tehát így az életünkön. Gondoljuk ezeket végig, és alkalmazzuk. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Az áldás vonalán Istenünk ad, hogy megmaradhassunk, és mi szeretünk veled találkozni. De hogyha olyasmit mondasz nekünk, ami nem tetszik, vagy amit mi nem szeretünk hallani, akkor hamar eltántorodik az életünk. És akkor rájöhetünk, hogy nem is veled akarunk beszélni. Nem is veled akarunk találkozni, hanem mi akarunk valamit. Mi szeretnénk tőled valamit kapni. És mi azért vagyunk itt, és azért kérünk. Hadd, hogy az életünkben mélyebbre menjünk, és megláthassuk igazi önmagunkat, és oly sokszor csak azt látjuk, ami a szemünk előtt van, vagy azt látjuk, amit mások mondtak rólad, Istenünk, vagy azt látjuk, amit már te mondtál másoknak, csak azt nem tudjuk, hogy nekünk mit mondasz. Hadd, hogy tovább tudjunk menni a bőjt időszakában, ezen a belső úton. Mindre szükségünk van arra, hogy mit mondtak már rólad, Istenünk, arra, hogy te mit mondtál másoknak, hogyan mutattad magad. De ahhoz, hogy meggyógyuljunk, igazán arra van szükségünk, hogy veled találkozzunk. Te látod, hogy sokszor akarunk hinni, de van sokszor, hogy nem. Akarunk kérni is, de van, hogy nem kérünk mégsem. Vagy kérünk, és utána már csalódunk. Vagy vannak örömeink, bánataink, és oly sok minden van bennünk, amivel küzdünk. Kérjük azt, hogy te tégy bennünket olyan bölcsé, mint ez a kánaáni asszony, aki tudott a hit válaszával felelni az élete egyik nagy problémájára, amikor kért, és imádkozott, és könyörgött. Add meg, hogy nekünk is ott legyen ez a lelki bölcsesség, a mi életünkre vonatkozóan, hogy lássunk, hogy tudjuk megnyitni a lehetetlen utat, amiben úgymond el van zárva a megoldás előlünk, és tudjuk megtalálni a helyes viszonyulást. Ha kell, talán fölvállalni egy nehéz helyzetet, hogy alul maradni, és alatta maradni annak, ami történik, és mégis talán így furcsa módon, fölvállalva azt, mégis elindulni a megoldás felé. Tőled várva és kérve a gyógyítást továbbra is, és ennek módját, ha te adod, azt figyelve, hogy hogyan tovább, nem abba hagyva a hit keresését és elfogadását, hanem még inkább megerősödve ebbe. Add meg, hogy ne legyünk felületesek, könnyelműek, ne a kész megoldásokat várjuk, mert azok sokszor nem a mi számunkra készültek. Nekünk abban még meg kell találnunk a helyünket. És add, hogy azt tudjuk alkalmazni az életünkben, mert így tudunk talán mélyebbre jutni. Kérünk betegeinkért, kórházban levő testvérünkért, ad, hogy gyógyuljon, több testvérünk is kórházban van, vagy műtét után van, kérjük, hogy növeld az ő erejüket, gyógyítsd őket, és egy idős testvérünk már otthon van, kéri az imádságot, te erősítsd őt lélekben. Igen, nehéz helyzetben van, betegségében, te adj neki lelki erőt és megnyugvást. Most pedig kérjük, hogy add, hogy mi is tudjunk kérni és imádkozni. Hallgasd meg egyéni könyörgésünket és imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Vegyük Istenünk áldását. Nem a nap lesz többé napvilágod, és nem a hold fénye világít neked, hanem az Úr lesz örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Amen.